Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, közlekedés apróban, és újra Lakatos Gergely autóipari szakértő a vendégem. És az elmúlt adásban a téli útviszonyokról, téli autóvezetésről beszéltél, akkor azt kértem, hogy egy picit még azért az elektromos autózás télen, van ennek specialitása, azért van egy-kettő, és ezt el is mondtad, de van, ami lemaradt. Én például azt kérdeztem tőled, hogy nyilván nagyon jól gyorsulnak, nagy tömegről van szó, de talán téli viszonyok között csak egészen biztos, akármilyen jó gumi van rajta, hosszabb a fékút vagy a féktávolság, talán másképpen kell kalkulálni. Illetve az elmúlt epizód után beszélgettünk arról, és ezt meg is fogom kérdezni majd Bartal Tamástól, hogy mindig szokott hozni statisztikákat, és az utolsó két epizódban ő lesz újra a vendég és a szakértő, hogy a téli hónapokban egész biztos vagyok benne, újságíróként, laikusként, autóvezetőként, hogy több baleset történik, mint a nyári hónapokban. És az is eszembe jutott, hogy nyilván nagyon sokan nem tapasztalják meg a téli útviszonyokat, hiszen a jogosítványt abban a 10 hónapban szerzik meg, amikor éppen nincs hó vagy jég, és egyszer csak mondjuk egy új friss sofőrnek ott van a téli útviszony. Tehát ezek a téli reggelek, hajnalok, szürkületek, estek egész biztos, hogy több baleseti konfliktus lehetőséget rejtenek magukban, mint egy nyári reggel vagy egy tavaszi délután. Szóval egy picit elektromos, és aztán pedig autópálya, mert az megint speciális és aktuális, mert annyi felújítás van most éppen, ha csak az M1-esre gondolunk. De most múltkor mentem egy barátommal Győrbe, hát nagyon észnél kell lenni, még egy, azt gondolom, jó vezetőnek is. Ott most nagyon, nagyon figyelni kell, és nagyon sok baleset is történik ott. Szóval akkor pici tél és elektromos és autópálya.
Igen, a téli autóvezetés elektromos szemmel, ez nyilván ez egy legtöbb autósnak, aki mostanság vált elektromos autóra, ez egy új helyzet, nem tudta begyakorolni. Többszörös idegeskedés, vagy többszörös izgulási tényezők tényleg bejönnek, mert az időjárás is olyan, mi is fáradékonyabbak vagyunk, ugye téli álmot alszik, nem csak a medve, hanem sokszor az ember is ilyenkor van egy megnyugvás, vagy egy ilyen kipihenési fázisa az embernek. A többi közlekedő is ugyanúgy áll ehhez, hogy rossz az idő, de még el is kell indulnom, még a karácsony ajándékot is nem tudom, be kell szerezni, vagy bármi ilyesmi. Tehát eleve nem csak az útviszonyok változtak, meg az időjárási körülmények, hanem az emberek maguk is egy picit
felfogottak. Hát rossz idő van, rossz kedvűbbek vagyunk, még agresszívebbek vagyunk az utakon, még jobban, tényleg, amit mondott, majd jön ez a karácsonyi őrület, akkor még inkább. És mondjuk egy olyan autó van alattam, ami még nem volt az elmúlt 20-30 évben, mert ez már elektromos.
Mondjuk az első ilyen történet, ami az elektromos autókkal kapcsolatban előjön, hogy sok elektromos autó akár 4 kerék meghajtású, mert hogy ugye 2 elektromotort könnyű beszerelni, és akkor azt mondjuk, hogy 4 kerék meghajtáson van, minek a téli gumi. Na most ez nyilván ez így nem igaz, mert a 4 kerék meghajtás nem váltja ki a rendes tapadást, tehát ugyanúgy az elektromos autóknál is, bár Magyarországon nem kötelező, de elindulunk akár Ausztriába, akár Szlovákiába, gyakorlatilag bármi indulunk magunk körül, a téli gumi az vagy a hegyviszonyok miatt mondom azt, hogy kötelező, tehát nyilván aki Erdélybe indul, ott sincs kifogás, azt gondolom, de a másik oldalról pedig a biztonságos közlekedés, ez gyakorlatilag elengedhetetlen a téli gumi, és annak a megfelelő profilmélysége és kora. Tehát egy 4-5 mm az, amit egyébként minimumként elírnak, ha az országokban elő van írva, és a téli gumi egy 5-6 éves koránál eléri a hasznos időtartamát, a biztonságos időtartamát. Úgyhogy ez az egyik. A másik, ami nyilván elektromos autóval kapcsolatban mindig előjön, az a hihetetlen gyorsulási sebesség. Most, hogyha ezt eleve megpróbáljuk ilyen taknyos úton kipróbálni, vagy hieges, havas úton, akkor egyik oldalról vagy csak koptatjuk a gumit, vagy pedig ha kap egy kis tapadást, akkor meglepetések jöhetnek még inkább, mert sokkal nehezebb ugye megállni egy ilyen csúszós úton, és az elektromos autóknak a súlya eleve több. Ezt lehet, hogy úgy rendes útviszonyok között nem érzékeljük, mert a hatalmas fékek megfogják, de amikor tehetetlen, akkor sokkal tovább csúszik az autó, hiszen ez a 2-300 kiló egy közép kategóriában ez összetudjon. Főleg, hogyha egy 5-6 éves autóból ülünk át egy teljesen új autóba. Tehát hiába van mindenféle biztonsági kütyű benne, ami online kommunikál bármivel, és szenzorai vannak, és ez az amaz. Ezek a szenzorok eleve ugye latyakos időben bekoszolódhatnak, nem érzékelnek úgy, lehet, hogy vissza se jelzi a rendszer, hogy én most nem látok. Csak rossz úton megtapasztaljuk, hogy mondjuk a távolságtartó tempomat nem fékez be. Tehát ezzel a szempontból, hogyha most akarjuk, akkor ha van ilyen mód, hogy eco mód, akkor lehet, hogy azt érdemes kapcsolni, hogy a pedálreakciók, a gázadás ne legyen olyan agresszív. A másik oldalról már csak azért is érdemes így téli üzemmódba vagy eco üzemmódba állítani az autó reakcióját gyorsulás kapcsán, mert téli, az elektromos autózásnál télen az akkumulátor kapacitás az a kulcs. Többször ötten, mint hogyha arról beszélnénk, hogy nyáron hatótáv parát él meg esetleg egy-két ember, mert a töltőhálózat nincs úgy kiépítve, akkor télen ez még hatványozottabban igaz. Tehát gyakorlatilag az elektromos autó az akkumulátorból nyeri a fűtést az autó belső teréhez is, mert ugye nincs
fűtés,
egy
ablaktörlő.
Minden ebből megy.
Különböző igen. Szolgáltatások, ez mondjuk mennyi, ez 10-20-30% is jelenthet? Mondjuk egy, tudom, megint nagyon nehéz mondani egy távolságot, de hogy ha minden be van kapcsolva.
A téli vezetés hőfoktól függvényében, de egy 10-40% attól függ, hogy milyen idős az akkumulátor, milyen szoftvere van, van-e hőszivattyúja az akkumulátornak, vagy sem. Előmelegítettük-e az akkumulátort, meg az autót, mielőtt elindultunk-e. Még töltőről ezek is számítanak, mert hogy ne felejtsük el azt, hogy az akkumulátornak is kell egy ideális hőmérséklet, tehát az akkumulátor magát is temperálja, ha már olyan autóról beszélünk.
Ja, ezt mesélted, hogyha ott hagyom valahol, és nagyon hideg van, akkor ő levédi magát, de abból akkor már nem 100-on fog állni, mikor beülök majd legközelebb, csak lehet, hogy 80-on.
Igen. És akkor lehet azt mondani, hogy lehet valaki úgy dönt, hogy elteszi télire az autót, most az akkumulátor, már mondtuk ezt a emberhez hasonlít hőtartományban, de ugyanúgy az energiatartományban is. Tehát az akkumulátornak a helyes tárolása az olyan 25-80% között, hogyha hagyjuk, az teljesen jó, mert azt kell elképzelni, hogyha túl megvan töltve az akkumulátor, akkor az olyan, mint a kifeszített ilyen bodybuilder a strandon, hogy így minden izma meg van feszítve, és az ugye eléggé fárasztó, abba, ha túl megvan töltve az akkumulátor, akkor az
nem tud tárgulni
magát, és így károsodhat. Ugyanez igaz az elernyett testre, amikor így szétfolyik a széken, hogy az se egészséges. Ez ugyanúgy igaz, hogy az akkumulátornak, amikor nagyon kevés van benne, akkor szintén az egy negatív fázisba tud elindulni. De hogyha egy ilyen 50-60%-on tesszük le az akkumulátort, akkor ez alapvetően jó. Nyilván, ahogy visszaemlékeztem az előző adásból, hogyha arról van szó, hogy kinnál nagyon hidegben, és az autó elkezd bugni, az akkor nem az UFO-k támadták meg, hanem az akkumulátorát temperálja. Tehát ebből a szempontból, hogyha távolról rá lehet nézni az autóra, ugye applikációról, vagy akkor azért hetente nézünk rá az autóra, hogy hogy áll az akkumulátor, hogyha őt elkezdi magát fűteni, hogy maradjon benne energia.
Jó, hát akkor autópálya?
Autópálya, igen, kapcsoljunk magasabb sebességbe, vagy inkább lehet,
autópálya télen felújítás esetén, ugye?
Igen, igazából, ahogy szoktuk mondani, hogy egyre nő azoknak a felhasználóknak a száma, akik alkalmi autósok, úgy így akár a carsharing terén, akár ez ilyen bármi egyéb okból kifolyólag. Ebből a szempontból az autópályázás is sok embernek ilyen alkalmi történet, hogy csak hétvégén használom, vagy most akkor fölmegyünk Pestre bevásárolni, vagy kimegyünk Bécsbe bevásárolni, vagy csak átugrunk a szomszéd faluba, mert ott van valami. Tehát, hogy nagyon sok ilyen
alkalmi
autózás elő tud jönni, sőt, ugye már a carsharing cégek is tavaly is már voltak ilyen reklámok, hogy vidd el nyugodtan a mi autónkat Ausztriába síelni, vagy vidd el több napra karácsonykor. Tehát, hogy ebből a szempontból alkalmazkodnak ehhez. Viszont itt az autópálya kapcsán ugye, hát a telet talán lehet, hogy nem is kell még ide hozzátenni, de hogy az autópályás közlekedésnek is megvannak a sajátosságai. Általában van mondjuk legalább 3 sáv, de lehet, hogy 4 sáv. És akkor a belső sáv az nem a száguldozóké, a külső sáv
nem vagy a cammogóké.
Igen, a jobb szélső sáv az meg nem a kamionoké, tehát ez ilyen klasszikus Balatonról hazajövő eset, amikor Székesfehérváron 3 sávra bővül az út, és akkor mindenki benn marad a középső sávba, mert a jobb oldali sávba nem megyek ki, mert ott mindenki lassan megy. Tehát alapvetően ugye jobbra rendeződés elve van, ez a szabály, úgyhogy amikor csak lehet, és a biztonságos távolság az autók között, meg a helyzet megengedni, akkor ki kell sorolni jobbra.
Hát ott milyen igaz, és én mindig, szinte minden epizódba találva érzem magam, de én őszintén meg is mondom, én ott akkor középen szoktam menni valóban. Aki akar, az kerüljön ki balról, ugye? De azért nyilván az én is előzök, akármilyen.
De ha nyilván mindenki jobbra az... akkor az átlagsebesség, most itt a határokon belüli átlagsebességről beszélek, meg a biztonság szempontjából ez teljesen jó szokott lenni. Tehát ez a része, ez ott van. Ha már a gyakorlásról beszélünk, ezeken a tréning pályákon, ami Budapestből van 2-3 is, van kifejezetten autópályás tempós gyakorlásos feladat is. Tehát aki csak ezt szeretné gyakorolni, a magas sebességű vagy nagy sebességű utazást is, itt még mindig a szabályos sebességhatárról beszélek, akkor erre vannak külön tréningek erre is.
Meg arra is, hogy jókor jöjjek ki a másik elé, meg jókor menjek vissza, mert az a nagy tempóval tudok menni, azt a, igen, bocsánat, a hülye is
igen,
tud.
Igen.
De az, hogy látom a tükörből, mert nézem a tükröt, igen, és hogy még simán beférek, nem kell lassítani.
Kössük össze a tükröket a gyorsítósáv fogalmával, tehát ugye amikor fölhajtunk az autópályára, akkor van egy ilyen besoroló vagy gyorsítósáv, ott pedig igen,
de sokan megállnak a végén, vagy az elején.
Igen, tehát ott meg legyünk bátrak azt az autópályatempó sebességet elérni minél gyorsabban. Nyilván most úgy beszélünk, hogy biztonságosan körbe kell nézni, hogy be tudjunk sorolni. Tehát ne azt várjuk el, hogy majd
valaki megálljon és beengedjen.
És lefékeznek 60-ra, hogy én be tudjak jönni 65-tel, hanem az a rávezető sáv, gyorsító sáv az azért van, hogy mi azon az egyenes szakason lendületesen, lehet, hogy így városon még sose gyorsítottunk, de ott igenis akár padlógázzal felgyorsítani arra a sebességre, ami az autópálya sebesség, most ez 80-tól 130-ig, vagy 90-től 130-ig, bár
hogy illeszkedjünk tempó, hogy ebbe tudjunk, a sodrásba.
Igen, illeszkedni, mert úgy tudnak ők is alapvetően beengedni, hogyha nem 30-al tötymörgünk, és látjuk, hogy ott jön a vége ennek.
De azt látod, hogy hányszor van, hogy jön a fölhajtó, és megáll. Nem használja azt az 500 métert, 300 métert, de megáll, és bár, hogy valami történik.
Tehát, hogyha ötsebességes az autó, akkor a negyedik meg az ötödik az autópálya tempóra van, hogyha, de még inkább az ötödik.
Érdemes használni.
Volt már ismerősöm, aki ült benne úgy autóba, hogy ő nem vált föl. Ötödikben még sose volt, és az autópálya négyesbe. És akkor maradt még egy sáv, a leállósáv. Hallgattam egy beszélgetést autópálya kezelőkkel, mondták, hogyha 45 percnél tovább állunk, akkor tuti, hogy történik velünk ott valami. Tehát ezt tessék komolyan venni, hogy a leállósáv az csak kizárólag vészesetén, és hogyha tényleg tönkrement az autó, akkor tegyük ki a háromszöget, vegyük fel az elakadási jelző mellént, hívjunk azonnal segítséget.
És szálljunk ki.
És szálljunk ki az autóban, és menjünk messzebb. Igen. Mert sajnos vagy jön egy olyan ember, aki gondolja, hogy ott gyorsabb, vagy bármilyen baleset lehet, tehát az a leállósáv az arra is van, hogyha egy ráfutásos baleset lenne, akkor ne
ki tudj térni,
arról
nyilván
tudjunk kitérni és kikerülni. Ebből a szempontból az, hogy a gyereknek most pisilnie kell, az véleményes, de alapvetően nem vészhelyzet. Igen. És akkor a tükrök index oldalpillantás, ugye holtérfigyelő most már van az új autókban, nagyon sokban nincsen benne, úgyhogy ez is időben kezdjük el indexelni. Ha mi látjuk, hogy valaki ki akar jönni, és akkor ne rágyorsítsunk, hogy ne tudjon kijönni, hanem legyünk előzékenyek, segítsük a közlekedésnek a haladását.
Jó, csak azt mondtad, hogy négy sáv van, azért most meg az autópályák egy részén, nagy részén egyáltalán nincsen négy sáv. Én amikor azt mondtam, hogy az M1-esen nem éreztem jól magam, és komfortosan, igen, az a teljesen őszintét mondtam.
Igen, tehát a
mi van, ha nem ideálisak a viszonyok?
Az a sávszűkület. Úgyhogy ebből a szempontból meg igen, hogyha ott leviszik a sebességet 80-ra, 100-ra, 60-ra, és szembe folyövő forgalmat
éreznek,
indítanak meg az autópálya elterülés miatt. Ez van, gondoljunk arra, hogy majd utána jobb lesz, tehát akkor itt a sebességet és a távolságot is sokkal inkább be kell tartani. Tartsunk sokkal nagyobb távolságot, hogy a ráfutásos balesetnél ugye nem, itt nem lesz esélyünk sávváltásra kikerülni ezeket a helyzeteket. És van ez a dal, amiben azt éneklik, hogy csak 2 másodperc az élet. Ugye, hogyha 130-al megyünk, és 2 másodpercet félrefigyelünk, ami lehet azt mondja, hogy 2 másodperc még az emberi agynak egy ilyen általános reakció ideje, az alatt elautózunk 72 métert. Most egy autó jobb esetben 4-5 métert, ha ezt 72 métert elosztod, akkor érzed a távolságnak a nagyságát. Ha 110-en megyünk, akkor még mindig 60 métert történik, úgy, hogy 2 másodpercig még nem reagáltunk.
És ez csak egy SMS volt a telefonon, vagy bármi, igen, és ez hányszor van, és hányszor tesszük ezt meg.
És ez még 80 km/h is 44 méter, tehát egy ekkora sebességnél egy másodperc is sok, de két másodperc is, és mondjuk ilyen 50 km, 60 km per óráról a féktáv az ilyen 35-40 méter. A jobb autók az 30 környékén, a régebbiek rossz.
Jó autók, jó gumival, ezt akartam. Igen, tehát azok, megfelelő gumival.
És ez az 50 km óráról, 60 km óráról való fékezés jelenti ez a 40 méter. Tehát 40 méterben 8 autó belefér. Legalább. A szűkületnél ez a történet, hogy tartsuk be a sebességet. Ha nyilván megszokjuk a városba, hogy sokkal kisebb távolsággal megyünk, és nem értjük azt, hogy a másik miért tart magunk előtt akkora távolságot, oda még beférne három autó, de nem. Tehát az az ütközési zóna, az a halálzóna, hívhatjuk bárhogy, de ezt nem is. Egyébként meg ilyenkor, ha már modernebb autóba ülünk, akkor ilyenkor egy távolságtartó tempomat a legnagyobb távolsággal hagyva, akkor nem kell idegeskednünk, hogy akkor most visszaváltsunk, most fékezzünk, vagy gázt adjunk. Igazából teljesen mindegy, mert nem fogunk előrébb jutni. Tehát ezek is ugye hangzatos, vagy tök jó demonstratív táblákon kint vannak, hogy ha most a Bécsig Budapestről 160-nal tolom,
nyomod nekik
5 percet, igen, 10 percet. Tehát nem ezen fogunk.
De ez matek egyébként, és ez így is ez van. Tiszta matek. Csak annyira hihetetlen, igen, de egyébként igen, így igen. is van.
Tehát. Hát én sokat jártam Budapest és Győr között, és a 10 km per órával visszavettem a sebességet, nem értem oda lassabban, mert egyszerűen a sűrűség, autópálya sűrűség miatt csak többet kellett volna fékeznem, hogyha többre teszem.
Na, ha már Győr és autópályák, a kamionok, hogy vezessünk kamionok mellett, alatt, közben, fölött?
Kamionnak sokkal hosszabb a holtere, sokkal monotonabban vezetnek, az autópálya is egy monoton történetet, erre érdemes odafigyelni, hogy a monotonitás az ugye sok embernek nem a barátja, csak lankasztja a figyelmet, lelassítja a dolgokat, de jó, akkor most egy picit hátrébb döntöm az ülés, most kényelmesebb bennülök, zenét hallgatok, beszélgetek, stb. Mint beszéltünk, és túl magasra álltam a fűtést. A kamionokkal ez az egyik legfontosabb, hogy ők aztán 32 tonna fölött ülnek, nekik a, nem tudom, hogy próbáljunk ki, csak egyszerűjünk be egy kamionba, hogy az előttük lévő holtér is. Lehet, hogy te most besúrrantál, de akkor az első autó, ami közvetlenül a kamion előtt van, azt a kamionos gyakorlatilag nem látja. Ezzel így számoljunk, és akkor mi nem is arról beszéltünk, hogy fékeznie kell. Úgyhogy ebből a szempontból ezek ilyen tehetetlen súlyok, amik eltolják a történetet, mármint az autót, ami előtte van.
Az M1-esen erre most azért fokozottan számolni kell, mert kamionfal van tulajdonképpen, hát igen, úgy menne, egy kamionfalat kell elképzelni, és amellett kell neked esetleg egy szűkebb sávban, mert nagyon fontos, hogy megszoktunk egy autópályán egy bizonyos sáv szélességet, de most, hogy ezeket elveszik, elvettek a múlt, hogy a középső részt akkor kiépítik, mindenféle dolog történik, érdemes ezt követni egyébként, ugye előre, és egy szűkebb helyen kell közlekedjél, ugyanabban a tempóban, amit ott egyébként a forgalom ritmusa megkövetel, tehát az ott megint egy olyan dolog, ami sokkal nagyobb figyelmet és összpontosítást igényel szerintem, még egy jó gyakorlott rutinos sofőrtől is.
Igen, amit még ilyen baleset vagy erős fékezés kapcsán most már az autók csinálnak, hogy akár a féklámpa is elkezd villogni, vagy automatikusan vészfékezésnek bekapcsolja a vészfillogót. Ezt mi magunk is megtehetjük, hogyha azt látjuk, hogy megyünk 130-al, és hirtelen az előttünk álló sor az nagyot fékez, akár 130-ról visszamegyünk, akár csak 90-re. Nyugodtan, tehát kapcsoljuk be a vészfillogót, hogy lássák a mögöttünk lévők, hogy itt most egy erősebb fékezés lesz. Úgyhogy az autópályánál nyilván az előretekintés az nagyon fontos, de ugyanúgy igaz a hátratekintés, hogy mögöttünk kijön, hogy jön minden. Nem kell igazságosztót játszani, ez nyilván nagyon nehéz. Ha valaki jön nagy autóval, és reflektorizik, és indexel, és agresszívan viselkedik, nem kell elé állni 110-zel tempomatta, vagy 130-zal.
Menjen,
aztán majd reméljük, hogy elkapják a megfelelő helyen, vagy általában, amikor beérünk a városba, ahova mentünk, akkor ott
áll az első lámpánál.
Első piros lámpánál, tehát ő se tudott sokkal gyorsabban menni. Úgyhogy ebből a szempontból az agresszív dolgokat így is meg lehet előzni, hogy elengedjük ezeket az embereket, akik valamiért túltolják a pedált. Ugyanez igaz, akár térről beszélünk, akár nem, látni és látszani, hogy a legtöbb új autóban már automata a fényszóró kapcsoló, ami azt jelenti, hogy bekapcsol egy első nappali mellettfényt, ami két leccsik, ami előről nagyon látványos, de hátul nem világít semmi. És amint jön egy pici szürkület, vagy egy pici esősebb idő, ezek még nem kapcsolnak át teljes lámpával. Tehát igaz, hogy a nappali mellettfény az elegendő, de amint a jólátási viszony csak egy picit is romlanak, és még nem kapcsol át, akkor még igenis csavarjuk föl így, vagy így, a rezsógombot, vagy a bajuszkapcsolót, rendes fényszóró világításról, hogy hátulról lássanak minket rendesen. Úgyhogy ebből a szempontból ez sajnos ez az automata világítás ilyen szempontból nem.
Ez sokszor előkerül azért, hogy amikor az automatizmusra bízom már magamat, igen. mert ő úgy is tudja, de ez pedig egy fontos dolog, hogy az csak előre világít, igen. hátul nem.
És akkor ugyanúgy mehetünk tovább.
A felül kell bíráljad még néha.
Igen, igen. A tempomat, távolságtartó tempomat, kanyarsávtartó történet, ezek mind nagyon hasznosak, de ezek ugye mind segítenek nekünk, tehát ezek vezetést támogatnak, nem a vezetésünket és a figyelmünket helyettesítik. Tehát nyilván le tud lankadni az ember figyelme, és abból a szempontból, hogy most lehet, hogy jön egy kortyot, abban segít, hogy addig is biztosan tartja a szoftver az autót az úton, hogyha a jó a felfestést, a jó az időjárási viszony, stb. De alapvetően ezek minket támogatnak abban, hogy elkerüljünk baleseteket, viszont nyilván ennek megint a kényelem, a hátulütője, hogy ebbe bele tudunk kényelmesedni, vagy bele tudunk...
El tudjuk engedni ezeket a dolgokat.
Igen, igen, igen. A leállósávról már beszéltünk, a sávokról beszéltünk, az időről beszéltünk, a reakcióidőről beszéltünk, a tükrökről beszéltünk, a vészvillogásról. Azt gondolom, hogy elég sok minden megvan. Egyet még nem mondtunk, hogyha úgy érezzük, hogy egy picit fáradtak vagyunk, akkor álljunk meg. De a leállósávban legtöbben ugye kiírják, hogy akkor hol van a következő WC, hol van a benzinkút, álljunk meg, ígyunk valamit, mozogjunk. Az a 10 perc, az fog annyit érni, hogy utána egy picit frissebben, vagy csak átmozgatva, nem bezsibbadt aggyal és lábakkal vezessünk tovább, ez sokkal többet ér, mint egy halálos kimeneti baleset. Ez nem kérdés.
Közlekedés apróban. Nagyon szépen köszönöm, Lakatos Gergely autóipari szakértő volt itt a stúdióban, sok mindenről beszéltünk, elektromos autók télen, autópálya használat okosan, figyelmesen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.